Longchamban az apáca főnöknők épp úgy, mint másutt, 3 évenként váltják egymást. Amikor én a kolostorba kerültem, éppen de Móni asszony lett a vezető. Nem dicsérhetem eléggé, és mégis az ő jósága tett engem tönkre. Értelmes nő volt, ismerte a világot és az emberi szívet. Elnéző asszony, bár neki magának erre semmi szüksége. Mindnyájan a gyermekei voltunk. Csak akkor vette észre hibáinkat, ha az elkerülhetetlennek látszott, vagy olyan súlyosak voltak a hibák, hogy nem hunyhatott szemet felettük. Érdek nélkül mondom ezt, igyekeztem mindenkor megfelelni kötelességemnek, és bizonyára igazolná, hogy sohasem kellett megbüntetnie, vagy megbocsátania. Mindenkit érdeme szerint szeretett, és nem tudom, megmondhatom-e ezek után, hogy engem nagyon kedvelt, és hogy nem voltam utolsó kedvencei között. Tudom, hogy ilyen módon túlságosan nagy dicséretben részesítem magam, már csak azért is, mert ön ezt nem ítélheti meg, mint hogy nem ismerte Madame de Monit. A többiek irigységből kedvencnek nevezik azokat, akiket a főnökasszony a többinél jobban szeret. Csak egyetlen hibát tudnék szóvá tenni, de Móni nővér jellemében nem leplezte, mi nagy hatással van rá az erény, a vallásos élet, őszinteség, szelídség, tehetség és a becsület. És nagyon jól tudta, milyen fokozottan érzik megalázottságokat azok, akik számára mindez elérhetetlen maradt. Nagyszerűen meg tudta különböztetni egymástól az embereket. Ez a tehetség az Árdában inkább kifejlődik, mint másutt. Ritka eset volt, hogy később elnyerte volna tetszését olyan apáca, aki első pillantása nem volt rokonszenves neki. Engem azonnal megkedvelt, és én is mély bizalommal viseltettem iránta. Jaj volt azoknak, akik nem fordultak feléje önként bizalommal. Ez csak olyanoktól telhetett ki, akik maguk is tisztán látták, hogy rossz természetükön nem lehet segíteni. Megbeszélte velem Szent Marie-ban szerzett tapasztalataimat, minden szépítés nélkül, úgy, ahogy önnek elmondtam, uram. Születésem körülményeiről és szenvedéseimről szintén beszéltem neki, mindent elmondtam, amit tudtam, sajnált, vigasztalt, és kedvezőbb jövővel biztatott. Végre elmúlt a noviciátus előtt a klasztoromban töltendő köteles idő, és én beöltöztem. Nem mondhatom, hogy noviciátusom 2 éve keserű volt számomra, de állandóan gyötörtem a szomorú tudat, hogy nem sokára közeleg az az idő, amikor olyan hivatásnak kell szentelnem magamat, amelyet semmi kedvet nem érzek. Néhányszor föllázadtam a gondolat ellen, de ilyenkor jó főnökasszonyomhoz futottam, aki megölelt, megerősítette lelkemet, meggyőző érveket talált, és szavait mindig így fejezte be. Más hivatásoknak nincs-e tüskéje. Az ember mindig csak a sajátjáét érzi, térdeljünk le, imádkozzunk együtt, gyermekem. Leborult és annyi hittel, ékes szólással, szelídséggel, erővel és lendülettel könyörgött, hogy az ember elhihette, Isten szelleme ihleti. Gondolatai, kifejezései, képei a lélek mélyére hatoltak. Eleinte csak úgy hallgattam, aztán lassanként elragadott, és vele együtt imádkoztam, lelkem remegett, és osztoztam vele elragadtatásában. Bizonyára nem akart elszédíteni, mégis teljesen megbabonázott. Égő szívvel, boldog arccal, extázisban vált el tőle az ember, és boldog könnyeket hullatott. Ez a hangulat átterjedt főnöknőmre is. Utóhatását soká lehetett érezni rajta is, tanítványain is. Nem csak én, de sok más társam is ezt tapasztalta. Voltak, akik azt mondták, hogy valóságos gyönyörnek érezték, amikor vigasztalhatták magukat vele. És bizonyára én is így jártam volna nem sokára. Fogadalom tételem közelségében azonban olyan mély búzkomorság fogott el, hogy jó főnöknőmet súlyos megpróbáltatások elé állítottam. Mint ő maga mondta nekem, elhagyta ihlete. Nem tudom, mi történt velem, vallotta be. Ha közelegsz, mintha Isten elfordulna tőlem, sugallata elhallgat. Hiába keresem az elragadtatást, hiába igyekszem elmélyedni, rajongva lelkesedni, egyszerű korlátolt asszony leszek, és félek szólni. Ó, kedves anyám, mondottam, milyen megérzés, hát ha Isten teszi némává. Egy nap, amikor különösen bizonytalannak, levertnek éreztem magamat, beléptem cellájába. Jelenlétem először zavarta, bizonyára kiolvasta szememből és egész lényemből, hogy túlságosan erős ellenállásom meghaladja erejét. Talán nem is akart küzdeni a győzelem biztos tudata nélkül. Mégis megkísérelt magával ragadni, lassanként felhevült, és amilyen mértékben szűnt fájdalmam, olyan mértékben nőtt lendülete, hirtelen térdre vetette magát, példáját én is követtem. Már azt hittem, osztani fogom ezt az extázist, de néhány kimondott szó után egyszerre elhallgatott. Hiába vártam, nem beszélt többé. Felemelkedett, könnyekbe tört ki, megfogta kezem és karjaiba zárt. Ó, kedves gyermekem, mondta, milyen kegyetlen hatással vagy rám. Érzem, ismét elhagyott a lélek. Menj, szóljon Isten önmaga hozzád, minthogy nem méltat többi arra, hogy rajtam keresztül nyilatkozzék meg. Nem tudom, mi történt, de mintha visszavonhatatlanul elvettem volna önbizalmát, félénké vált, vagy igazán megszakítottam az éggel való összeköttetését, többé nem tudott vigasztalni. Fogadalom tételem napjának előestéjén felkerestem, csak nem ugyanolyan búskomor volt, mint jó magam. Sírtam, ő zokogott. Lába elé borultam, megáldott, felemelt, megcsókolt, majd visszaküldött, és ezt mondta, belefáradtam az életbe, kívánom a halált, és arra kérem Istent, hogy ne érjem meg ezt a napot, de úgy látszik, nem így akarja. Menj, beszélek anyáddal, és imádságban fogom tölteni az éjszakát, imádkozzál te is, de aztán feküdj le, parancsolom. Engedje meg, feleltem, hogy én is virrasszak. Megengedem, de csak 9 órától 11-ig, nem tovább. 9:30-kor elkezdem az imát, és te is. De 11 után egyedül akarok tovább imádkozni, te pedig pihenj. Menj, kedves gyermekem. Virrasztani akarok Istennel az éj hátra levő részében. Imádkozni akar, de nem tudott. Én aludtam, és ez alatt ez a szent asszony csendesen celláról cellára ment, összehívta apászatársaimat a templomba. Miután mindnyáján nesztelenül bevonultak, először csendben imádkoztak, aztán kioltottak minden fényt, majd együtt elmondták a mizererét. Egyedül a főnök asszony maradt csendben, leborult az oltár lépcsőire, könyörtelenül sanyargatva magát, miközben így beszélt. Uram, ha valami hibát követtem el, és ezért húzódtál vissza tőlem, bocsáss meg nekem. Nem kérem, hogy visszaad nekem az adományt, amelyet elvettél tőlem. Azt kérem csak, hogy szólj magad, ahhoz az ártatlanhoz, aki alszik, amíg mi itt könyörgünk érte. Szólj hozzá, Uram, szólj szüleihez, és bocsáss meg nekem. Másnap korán belépett cellámba, nem hallottam, mert még aludtam. Leült az ágyam szélére, és könnyedén rátette egyik kezét a homlokomra. Nézett, nyugtalanság, zavar és fájdalom tükröződött arcán. Így láttam, mikor felébredtem. Egy szót sem szólt arról, ami éjjel történt, csak azt kérdezte, hogy korán lefeküdtem-e. Akkor, amikor meghagyta, feleltem. Jól aludtál? Mélyen, gondoltam. És most hogy érzed magad? Kitűnően és önkedves anyám, sajnos, mondotta, sohasem láttam senkit, aki nyugtalanság nélkül lépett volna be a rendbe, de egyik miatt sem aggódtam annyit, mint miattad. Nagyon szeretnélek boldognak látni. Ha még szeret engem, az leszek. Ó, ha csak ettől függne. Semmire se gondoltál ma éjjel? Nem. Nem is álmodtál semmit, semmit. És most mi történik a lelkedben? Kápult vagyok, engedelmeskedem sorsomnak, ellenérzés és lelkesedés nélkül. Érzem, hogy a szükség kényszerít, és engedem, hogy kényszerítsen. Ó, kedves anyám, semmit sem érzek abból az édes örömből, abból a remegésből, abból a szomorúságból, amit észrevettem néha azokon, akik az én helyzetemben voltak. Olyan kápult vagyok, még sírni sem tudnék. Kell, akarják. Ez az egyedüli gondolat, amely felmerül bennem. De kedves anyám sem mond semmit. Nem azért jöttem, hogy beszélgessek veled, hanem hogy hallgassalak és lássalak. Anyádat várom. Ne igyekezz meghatni engem, és engedd, hogy az érzések betöltsék lelkemet. Ha csordultig telik, magadra hagylak. Hallgatnom kell, ismerem magamat. Csak egyetlen lendület van még bennem, az erős azonban, és nem akarom most rád pazarolni. Maradj még kissé fekve, hadd nézzelek. Csak néhány szót szólj hozzám, és engedd, hogy innen merítsem az erőt, amelyre szükségem van. Aztán megyek, és Isten majd gondoskodik minden egyébről. Elhallgattam, párnámra borultam, és egyik kezemet oda nyújtottam neki. megfogta. Úgy látszott, hogy mélyen elmerülve gondolkozik. Erősen behunyt a szemét, rám nézett, lelke megtelt nyugtalansággal, elcsendesedett, majd újra felindult. Valóban prófétának született ez az asszony. Olyan volt a külseje is, jelleme is. Valamikor szép lehetett, de a kor rajta hagyta nyomait arcán, és ráncokkal szántotta föl, ez csak még növelte méltóság teljességét. Kis szeme volt, az ember úgy érezte, hogy befelé néz önmagába, vagy keresztül hatol a közeli tárgyakon. Valahol ott jár, nagy távolságban, a múltban vagy a jövőben. Olykor erősen megszorította a kezemet. Egyszerre csak azt kérdezte tőlem, hány óra van? Nem sokára 6 óra. Isten veled, megyek. Nem sokára jönnek az öltöztetők, de nem akarok jelen lenni, mert ez elvonná a figyelmemet. Most már csak egy gondom van, megőrizni önfegyelmemet az első pillanatokban. Alig ment ki, amikor a noviciák főnöknője és társaim beléptek. Elvették zárdai ruháimat, és visszaadták a világiakat. Ön már ismeri ezt a szertartást. Nem is hallottam, hogy mit beszéltek körülöttem. Szinte géppé váltam, semmiről nem vettem tudomást, csak néha erőt vett rajtam valami apró, görcsös rángás. Megmondták, mit kell tennem, de gyakran kellett ismételniük, mert nem értettem meg első hallásra. Nem azért, mintha másra gondoltam volna, de teljesen el voltam merülve, és olyan fáradt volt az agyam, mint amikor valaki túlságosan megerőlteti magát a gondolkodásban. Ez alatt a főnökasszony anyámmal beszélt. Sohasem tudtam meg, mi történt beszélgetésük alatt, amely igen sokáig tartott. Csak annyit mondtak, hogy amikor elváltak, anyám zavarában nem tudta megtalálni az ajtót, amelyen belépett, és hogy a főnöknő ökölbe szorított kezét homlokára tapasztva lépett ki a szobából. Közben megszólaltak a harangok, és én lementem. Kevesen voltak. Nem tudtam, jól vagy rosszul prédikálta-e a pap, nem hallottam semmit. Egész idő alatt csak rendelkeztek velem, és ezen a reggelen elmosódott előttem az idő múlása. Sem arra nem emlékszem, amit tettem, sem arra, amit mondtam. Kétségtelenül kérdeztek, és én feleltem, fogadalmat tettem, de nem emlékszem semmire, és épp hogy tudtomon kívül lettem apáca, mint keresztény, mert semmivel sem értettem többet fogadalomtételi szertartásomból, mint megkereszteltetésemből. Azzal a különbséggel, hogy az egyik meghozza a kegyelmet, míg a másik feltételezi. De uram, hiszi-e, hogy inkább elkötelezve éreztem magam Longchamp-ban, ahol nem tiltakoztam, mint Szent Marie-ben, ahol ezt megtettem. Fellebbezek az ön és Isten ítéletéhez. Olyan mély levetség vett erőt rajtam, hogy néhány nap múlva, amikor közölték velem, hogy a kórusban fogok énekelni, nem értettem, mit akarnak. Kérdeztem, hogy valóban letettem-e a fogadalmat. Látni akartam aláírásomat is, e bizonyítékhoz még az egész közösség tanúságtétele is kellett, és néhány vendégé is, akik jelen voltak a szertartáson. Többször megkérdeztem a főnökasszonyt, hát valóban igaz? És mindig azt vártam, hogy azt feleli majd, nem gyermekem, hazugság az egész. Ismételt igenlése sem győzött meg, és nem tudtam megérteni, hogy ilyen mozgalmas, változatos, különleges és meglepő körülményekkel teli napból semmire sem emlékszem. Még azoknak az arcára sem, akik segítettek nekem, sem a prédikáló papírra, sem arra, aki kivette a fogadalmamat. Egyedül arra emlékeztem, hogy a zárdai ruhát világival cseréltem föl, de ettől a pillanattól kezdve olyan voltam, mint akit az orvosok elmebetegnek neveznek. Hónapok kellettek hozzá, míg magamhoz tértem ebből az állapotból, és a lábadozás hosszú tartamának tulajdonítom, hogy oly mélységesen elfelejthettem, mi történt velem. Akárcsak azok, akik épp s hibátlan öntudattal hosszú betegségen esnek át, majd felveszik az utolsó kenetet, de felgyógyulások után semmire sem emlékeznek. Több hasonló esetet láttam az árdában, és azt mondtam magamban, íme ez ugyanaz, mint ami velem történt a fogadalomtételem napján. Tudni szeretném, vajon ezek a cselekedetek embertől valók-e is? Vajon jelen van-e ilyenkor az ember, vagy csak jelen látszik lenni? Különös módon egy év alatt 3 veszteségért. Elvesztettem apámat, vagyis azt, aki apám hírében állt. A magas kor, a sok munka nagyon megviselte, egyszer csak elaludt. Ugyanakkor főnökasszonyom és anyám is elhagyott. Ez az apáca előre megérezte, hogy órája közeleg, és hallgatásra ítélte önmagát. Szobájába vitette koporsóját. Nem tudott aludni, ét és napot írással és emlékedéssel töltött. 15 meditációt hagyott ránk. Véleményem szerint csodálatosan szépek, le is másoltam őket. Ha valahol olvasni akarna ezeket a gondolatokat, amelyeket az utolsó pillanat sugalt, megmutathatom őket. A De Móni nővér utolsó pillanatai címet viselik. Amikor közeledett halála, megparancsolta, hogy öltöztessék fel, majd ágyára feküdt, felvette az utolsó kenetet, feszületet tartott kezében. Éjszaka volt. Fáklyák fénye világította meg a gyászos jelenetet. Körülvettük és sírtunk. Cellája visszhangzott a zokogástól, amikor hirtelen felragyogott a szeme, felemelkedett és beszélt. Hangja csak nem olyan erős volt, mint egészséges korában. Ihlete, amelyet elvesztett, most visszatért, szemünkre vetette könnyeinket, és azt, hogy irigyeljük tőle az örök boldogságot. Gyermekeim, fájdalmatok elragad benneteket, majd ott fenn, és az égre mutatott, szolgállak titeket csak igazán. Szemem mindig ezen a házon fog nyugodni, könyörögni fogok érettetek, és meghallgatást találok. Gyertek közelebb, mind, hogy megöleljelek, és megáldjalak búcsúzóul. Ezek voltak a kiváló asszony utolsó szavai, soha el nem múló gyászt hagyott maga után. Anyám rövid utazás után halt meg, melyet ősz végén tett egyik lányához. Sokat búsult, és egészsége erősen megrongálódott. Soha sem tudtam meg sem atyám nevét, sem születésem történetét. Közös gyóntatónk egy kis csomagot adott át nekem, és abban 50 aranyat egy levélkével vászonba varva, ez volt a levélben. Gyermekem, többet nem adhatok, lelkismeretem sajnos nem engedi meg, hogy nagyobb összeggel rendelkezzem. Ennyit tudtam félretenni Simonen úr alkalmi ajándékaiból. Élj Istennek tetsző életet, ez a legokosabb, még e világon való boldogulásod szempontjából is. Imádkozzál értem, születésed az egyedüli súlyos hiba, amelyet elkövettem. Segíts, hogy jóvá tehessem, és hogy Isten megbocsássa nekem világra jöttödet, abban a reményben, hogy jó tetteiddel kiengeszteled. Főképpen arra kérlek, hogy ne kelts zavart a családban, bár hivatásodat nem annyira magad választottad, mint szerettem volna, ne hagyd el soha. Ó, bár zárdában tölthettem volna egész életemet. Bizonyára nyugodtabb lélekkel várnám az utolsó ítéletet, amely elé néhány perc múlva oda kerülök. Gondolj arra, gyermekem, hogy anyád sorsa jórészt attól függ a más világon, hogy te idelen hogyan viselkedel. Isten mindent lát, és végtelen igazsága a te jó és gonosz tetteidet is beszámítja majd, ha meg kell jelennem színe előtt. Isten veled, Susan. Ne kérj semmit nővéreidtől, nincsenek olyan helyzetben, hogy segítsenek rajtad. Ne remélj semmit atyádtól, meghalt, felette ítélkeztek már, és vár rám. Jelenlétem kevésbé lesz szörnyű számára, mint az övé nekem. Isten veled még egyszer. Ó, szerencsétlen anya, ó, szerencsétlen gyermek. Nővéreid megérkeztek, nem vagyok velük megelégedve. Mindent elszedtek, elvisznek, és anyagi ügyek miatt veszekednek haldokló anyjuk szeme láttára. Ha ágyam közelébe jönnek, a másik oldalra fordulok. Minek lássam őket? Két olyan teremtést, akikben a nélkülözés elnyomta a természetes érzéseket. Alig várják azt a keveset, amit rájuk hagyok. Durva kérdéseket intéznek az orvoshoz és az ápolónőhöz. Kérdésekből látszik, milyen türelmetlenül várják a pillanatot, amelyben elmegyek, és amely átengedi nekik mindazt, ami körülvesz. Gyanították, nem tudom miből, hogy valami pénz lehet a matracaim között, és mindent megtettek, hogy felkeljek ágyamból. Sikerült is nekik, de szerencsére bizalmasom itt járt előző este, és így rábízhattam ezt a kis csomagot a levéllel, amelyet tolba mondtam neki. Égesd el a levelet, és ha megtudod, hogy nem vagyok többi, ami nem sokára bekövetkezik, mondass misét, lelki üdvömét, és újíts meg fogadalmadat. Még mindig egyetlen vágyam, hogy apáca maradj, és az a gondolat, hogy segítség és támasz nélkül egyedül állhatnál a világban ilyen fiatalon, teljesen megrontaná utolsó pillanatomat. Atyám január 5-én halt meg, főnökasszonyom ugyanehó végén, és anyám karácsony másnapján. De Móni anyát állásában Krisztina nővér váltotta fel. Ó, uram, mekkora különbség a kettő között! Elmondtam önnek, milyen asszony volt az előbbi. Krisztina nővér kicsinyes jellemű, szűk látókörű nő volt, a feje babonákkal tele. Az új irányzatokkal rokon szenvezett, a jezsuitákkal és szulpiciánusokkal érintkezett. Elődjének minden kedvencét utálta. A ház pillanatok alatt megtelt gyűlölettel, zavarral, rossz akarattal, rágalmakkal, vádakkal és üldözéssel. Teológiai kérdésekről kellett vitatkoznunk, amelyekből semmit sem értettünk. Különös szertartásokat és gyakorlatokat kellett végeznünk. Demóni anyánk egyáltalán nem helyeselte az önsanyargatást, és csak kétszer ostorozta meg önmagát életében. Egyszer fogadalomtételen előestéjén, és másodszor hasonló körülmények között. Azt mondta ezekről a vezeklésekről, hogy sohasem javítják meg a hibákat, csak gőgössé teszik az embert. Azt akart, hogy apácai jól érezzék magukat, hogy egészséges legyen a testük és derűs a lelkük. Mikor az árdába jött, első dolga volt, minden szilíciumot és ostort magához vett, és megtiltotta, hogy vezeklési eszközöket tartson bárki is magánál. A második visszaadta a szilíciumokat és az ostorokat is, és elvette az Ó és Új Testamentumot. A régi kedvencek sohasem maradnak meg az új főnöknő mellett. Ennyi szóval közömbös volt a mostani főnökasszonyom előtt, egyszerűen mert elődje szeretett. Ezen kívül még súlyosbította a helyzetemet olyan cselekedetekkel, amelyeket ön bizonyára oktalanságnak fog tartani, vagy jellemszilárdságnak, azt szerint, hogy milyen szempontból nézi őket. Először is teljesen átengedtem magam első főnökasszonyunk halála fölött érzett fájdalmamnak. Minden lehető alkalommal dicséretét zengtem, és minden alkalmat felhasználtam arra, hogy közte és a jelenlegi főnökasszony közötti hátrányos összehasonlítást tegyek. Lefestettem az árda életét, azt a békét, amelyet élveztünk, azt a szeretetet, amelyben részünk volt, azt a szellemi és testi táplálékot, amely megerősített bennünket akkoriban. Dicsértem Demóni nővér jellemét, érzéseit és erényeit. Másodszor tűzbe vetettem a szilíciumot, és félredobtam az ostort, rábeszélvén erre néhány társnőmet, és akik ugyanúgy tettek. Harmadszor Ó és Új Testamentumot szereztem magamnak. Negyedszer visszautasítottam minden szektához való tartozást, és egyszerűen kereszténynek vallottam magamat, nem fogadván el sem a jansenista, sem a molinista elnevezést. Ötödször szigorúan tartottam magam a rendházunk szabályzatához, és sem kevesebbet, sem többet nem voltam hajlandó tenni. Így például igyekeztem megtagadni minden kötelességemen túli cselekedetet. Mert már az előírt kötelezettségeket is túl szigorúnak éreztem, és csak ünnepnapokon játszottam az orgonán. Csak akkor énekeltem, ha a kórusba voltam beosztva, és nem egyeztem bele, hogy visszaéljenek a tehetségemmel és engedékenységemmel. Annyiszor olvastam a szabályzatot, hogy könyv nélkül tudtam, és ha olyasmit parancsoltak, amit a szabályzat nem írt elő világosan, vagy nem tartalmazott, vagy véleményem szerint éppen ellenkezett, annak nyíltan ellenszegültem. Fogtam a könyvet, és rámutattam. Íme ez az, amit vállaltam, semmi egyebet nem teszek. Néhányan követtek társaim közül. Vezetőink hatalma megcsappant, és többé nem bánhattak velünk úgy, mint rabszolgáikkal. Alig múlt el nap heves jelenetek nélkül. A bizonytalan dolgokban társaim kikérték tanácsomat, és én mindig szembeállítottam a zsarnoksággal a szabályzatot. Nem sokára valóban lázadó hírében álltam, és talán az is voltam. Állandóan segítségük kellett hívni az érsek úr vikáriusait. Beidéztek. Én a vádakkal szemben mindig védekeztem. Védtem társaimat is, és egyetlen egyszer sem ítélettek el. Annyira ügyeltem, hogy nekem legyen igazam. Kötelességmulasztás miatt nem támadhattak, mert lelkiismeretesen teljesítettem minden feladatomat. Azokból az apró kegyekből, amelyeket a főnöknő mindig adhat vagy elutasíthat, egyszerűen nem kértem. Nem mentem soha társalgóba, minthogy nem ismertem senkit, és nem voltak látogatóim. De elégettem a szilíciumokat, és ezt tanácsoltam a többieknek is. Sem a jansenistákról, sem a molinistákról nem óhajtottam hallani, akár támadták őket, akár dicsérték. Megkérdezték, engedelmeskedem-e a molinista tételeknek. Azt feleltem, hogy én az egyháznak engedelmeskedem. Ha az iránt érdeklődtek, elfogadom-e a bullát? Ez volt a válaszom, az evangéliumot fogadom el. Átkutatták a cellámat, és megtalálták az Ó és Új Testamentumot. Éles hangon nyilatkoztam néhány kegyenc gyanúsított intimitásáról, és bíráltam a főnöknő gyakori és hosszú együttlétét egy fiatal baráttal, aminek okát és ürügyét lelepleztem. Mindent megtettem annak érdekében, hogy gyűlöletes, általánosan retteget személyét tegyem magam. Saját magam alatt vágtam a fát. És ez sikerült is. Nem paraszkodtak többé rám feljebb valóimnál, de igyekeztek minél nehezebbé tenni életemet. Megtiltották a többi apácának, hogy érintkezzék velem. És csak hamar egyedül maradtam. Kevés barátnőm volt, de ezekről feltételezték, hogy titokban megszegik majd a kellemetlen tilalmat, és hogyha nappal nem lehet, éjszaka vagy tiltott időben fognak meglátogatni. Kikémleltek bennünket. S hol ezzel, hol egy másikkal kaptak rajta a beszélgetéseken. Felfújták ezt a semmiséget, és embertelen büntetéseket szabtak ki rám. Heteken át térden kellett végighallgatnom a misét. Egyedül a szentély közepén. Kenyérrel és vizen éltem. Bezártak cellámba, az áld a legmegalázóbb munkáit kellett elvégeznem. És bűntársaimat sem kímélték jobban. Ha nem tudtak hibán kapni, rám fogtak valamit, egymással ellentmondó rendelkezéseket adtak, és büntettek, ha nem tudtam ezeket teljesíteni. Előre tolták a szertartások és étkezések idejét. Tudtomon kívül felforgatták a kolostor napi rendjét. Akárhogy vigyáztam is. Minden nap elkövettem valami hibát, és minden nap megbüntettek. Nem vagyok gyáva, de senki se bírhatja sokáig az elhagyatottságot, a magányt és az üldözést. A dolgok odáig fejlődtek, hogy szórakozásnak tekintették kínzásomat. 50 összebeszélt személy szórakozása volt ez. Lehetetlen minden apró részletét elmondani ezeknek a gonoszságoknak. Nem hagytak aludni, virrasztani, imádkozni. Egyik nap ellopták ruháim egy részét, máskor kulcsaimat vagy breviáriumomat. Ajtóm zárát elrontották, és vagy megakadályozták, hogy jót tegyek, vagy visszájára fordították, amit jól végeztem. Rám fogtak mindenféle beszédeket és tetteket, mindenért felelősítettek, és életem valódi vagy színlelt hibák és büntetések sorozata volt. Egészségem nem bírta sokáig ezt a hosszú és kemény megpróbáltatást, lehangolt, bánatos és buskomor lettem. Eleinte az oltárnál kerestem megnyugvást, és néha találtam is. Kétségbeesés és beletörődés között hánykódtam. Időnként alávetettem magamat sorsom mostohaságának, máskor meg erőszakos eszközökkel lázadozni kívántam ellene. A kert végében volt egy mély kút. Hányszor jártam arra, hányszor néztem bele, de hányszor? Mellette kőpad állt, hányszor ültem erre, fejemet a kút kávájához támasztva, hányszor ugrottam fel gondolataim zavarában, és határoztam el, hogy rögtön véget vetek szenvedéseimnek. Vajon mi tartott vissza? Miért kiáltottam, sírtam inkább hangosan, miért tapostam inkább lábammal a fátlamat, téptem hajamat, és karmoltam véresre arcomat? Ha Isten akadályozott meg benne, hogy elemészem magam, miért nem akadályoztam meg a sok-sok kitörésemet is? Olyasmit fogok önnek most elmondani, ami talán különösnek látszik, de igaz. Kétségtelen, hogy a kútkávánál való gyakori látogatásaimat észrevették, és kegyetlen ellenségeim bizonyára azzal tetszelektek maguknak, hogy egy nap majd valóra válik az a szándék, amelyet keblemben hordok. Ha arrafelé jártam, odább mentek, vagy legalábbis félre pillantottak. A kertajtót többször nyitva találtam, amikor zárva kellett volna lennie, különösen oly napokon, amikor kivételesen sokat kínoztak. A végsőkig fokozták indulatomat, és azt hitték, megzavarodtam. De mihelyt megsejtettem, hogy ezt a kivezető utat hagyták meg szenvedéseimből, és úgy szólván kézen fogva vezettek a kút felé, amely mindig készen állt arra, hogy befogadjon, ügyet sem vetettem az egészre. Más kivezető utat kezdtem hát keresni. A folyosón járkálva ablakok magasságát méregettem, és este levetkőzéskor önkéntelenül harisnyakötőm erejét próbáltam. Egy másik napon elutasítottam az ételt, lementem a refektóriumba, de behunyt szemmel, lelógó karral megálltam a fal mellett, és nem nyúltam az elém tett tálhoz. Annyira belemerültem ebbe az állapotba, hogy minden apáca kiment már az ebédlőből, és én még mindig nem mozdultam helyemről. Zajtalanul távoztak, és magamra hagytak. Majd, minthogy elmulasztottam az evés utáni gyakorlatokat, megbüntettek. Hogyan magyarázzam meg mindezt? Lassanként minden öngyilkossági eszköztől elvették a kedvemet, mert észrevettem, hogy egyenesen kezemre játszák, nemhogy tiltanák. Úgy látszik, az ember nem tudja elviselni, hogy kilökjék a világból. Talán már rég nem lennék itt, ha megkíséreltek volna visszatartani. Lehet, hogy környezetünket akarjuk megrémíteni, ha eldobjuk magunktól az életet, és megváltozik szándékunk, ha észreveszünk, hogy tervünk a többiek vágyával egyezik. Mindez egészen megfoghatatlan módon zajlik le a lélek mélyein. Az igazság az, ha ugyan emlékezhetem akkori állapotomra, hogy valahányszor a kút közelében voltam, mintha így kiáltottam volna magamban alávaló társném után, akik azért távoztak el, hogy bűnömben kezemre játszanak. Jertek egy lépéssel közelebb. Mutassátok a legkisebb vágyat, hogy megmentsetek, és visszatartsatok, és biztosak lehettek abban, hogy el fogom késni. Valójában csak azért éltem, mert ők halálomat kívánták. Kinn a világban belefáradnak az emberek abba, hogy ártsanak egymásnak, hogy egymást kínozzák. A zárdákban soha. Ilyen állapotban voltam, amikor elmúlt életemet átgondolva elhatároztam, hogy visszavonom fogadalmamat. Eleinte csak futólag gondoltam erre. Egyedül, elhagyatva, minden támasz nélkül, hogyan sikerülhetne az ilyen nehéz terv, amely még segítséggel is bajosan vihető keresztül. De a gondolat megnyugtatott, kedélyem megjavult, ismét a magamé voltam. Igyekeztem elkerülni a szenvedést, és türelmesebben elviselni azokat a kínokat, amelyeket rám mértek. Észrevették a változást, és csodálkoztak rajta. Egyszerre megszűnt a rossz akarat. Úgy viselkedtek, mint a gyáva ellenség, aki üldözi az embert, és elfut, ha váratlanul szembefordulnak vele. Egyet szeretnék kérdezni öntől, uram. Annyi ezer sötét gondolat között miért nem jut eszébe egyetlen kétségbe esett apácának sem, hogy felgyújtja a házat, amelyben annyit szenved? Sem én, sem mások nem gondoltak erre, noha könnyen keresztül vihető lett volna. Egyszerűen egy szeles napon valamelyik padlásra, vagy folyosóra, vagy fáskamrába égő csóvát kellett volna vetni. A tűzvészek elkerülik a kolostorokat, pedig ilyenkor minden kapu kitárul, a bent lakók árkon bokron át menekülnek. Talán azért van így, mert az ember magát is, szeretteit is félti a veszélytől. Vagy mert saját menekülésekor nem akar ellenségeinek is segítséget nyújtani. De ez utóbbi gondolat természetellenesebb, mintsem, hogy igaz lehessen. Ha foglalkozunk valamivel, lassanként átérezzük igazságos mi voltát és lehetőségét, és akkor már igen erősek vagyunk. Nekem 2 hétre volt szükségem ehhez. Igen gyors felfogású vagyok. Miről is volt szó? Összeállítani az emlékiratot és átadni, hogy megvizsgálják. Egyik sem egészen veszélytelen vállalkozás, mióta a lázadó gondolatokat tápláltam fejemben, még jobban figyeltek, mint azelőtt. Állandóan szemmel tartottak, egyetlen lépés sem tehettem, egyetlen szót sem szólhattam anélkül, hogy nem érlegeljék. Közeledtek is hozzám, megkísérelték, hogy kifaggassanak, részvétet és barátságot színeltek. Emlegették régi életemet, alig vádoltak már, igyekeztek mentegetni. Remélték, hogy viselkedésem megváltozik, és ezzel jövőm is jobbra fordul. De pillanatonként beléptek cellámba, éjjel és nappal, a legkülönbözőbb ürügyekkel. Hirtelen zajtalanul bekémleltek az ablakfüggönyön, majd visszahúzódtak. Hozzászoktam, hogy felöltözve aludjam. Elhatároztam, hogy gyónásomat előre papírra vetem. E döntő pillanatban tintát és papíros kértem a főnökasszonytól, amit nem tagadott meg, és vártam a gyónás napjára, miközben fejemben összeállítottam azt, amit mondani akartam. Röviden ugyanaz volt, mint amit önnek itt leírok, csupán fedőneveket alkalmaztam. De 3 ostobaságot követtem el. Az első, a főnökasszonynak megmondtam, hogy sok mindent le kell írnom, és ezzel az ürüggyel több papírt kértem, mint amelyet rendesen adni szoktak. A második, emlékiratomat írtam meg gyónásom helyett. A harmadik, mint hogy teljesen készületlen voltam, csak egy percig maradtam a gyóntatószékben, amikor rám került a sor. Mindezt észrevették, és azt következtették belőle, hogy a 2 papírost másra használtam fel, mint amire kértem. De ha nem a gyónáshoz kellett feljegyzéseket készítenem, ami nyilvánvaló volt, vajon miért volt szükségem rá? Bár nem tudtam erről a nyugtalanságról, éreztem, hogy jobb, ha nem őrzök magamnál ilyen fontos iratot. Eleinte arra gondoltam, hogy a vánkosomba vagy a matracomba varom be, aztán arra, hogy elrejtem ruhámba, vagy elásom a kertben, vagy tűzbe dobom. Nem is tudja elképzelni, uram, milyen hihetetlenül gyorsan írtam meg, és nagyon nyugtalanított, amikor elkészültem vele. Lepecsételtem, elrejtettem keblemben, és misére mentem, mint hogy éppen harangoztak. Minden mozdulatomon meglátszott nyugtalanságom. Egy fiatal apáca mellett ültem, aki szeretett. Néhányszor észrevettem, hogy sajnálkozó pillantásokkal kísér, és sírt is miattam, bár nem szólt semmit, de láthatólag bántott a sorsom. Elhatároztam, hogy bármi történjék is, rábízom iratomat, és abban a pillanatban, amikor minden apáca letérdelt, és lehajt a fejét, valósággal elmerült a templompadban, halkan kiúztam keblemből az iratot, és a hátam mögé tartva átnyújtottam neki. Átvette, és azonnal keblébe rejtette. Ezen nagy szolgálatot tett nekem, de sok mást is köszönhetek neki, mert nagy elővigyázattal hónapok óta igyekezett utamból elhárítani azokat az apró akadályokat, amelyek arra voltak valók, hogy ne végezhessem el zárdai kötelességeimet, és megbüntethessenek. Kopogott az ajtómon, amikor le kellett mennünk. Jóvá tette, amit ők tudatosan elrontottak. Harangozott vagy énekelt helyettem, ha kellett, és mindenütt jelen volt, ahol én hiányoztam. És mindenről nem tudtam. Éppen jókor cselekedtem. Amikor elhagytam a kórust, a főnök asszony így szólt hozzám, Szüzán nővér, kövessem. Engedelmeskedtem, és amikor a folyosón az ajtóhoz értem, megálltunk, és rámutatott. Ezentúl ez lesz a cellája. Jérôme nővér fog az ön cellájában lakni. Beléptem, és a főnöknő követett. Mindketten szótlanul leültünk, amikor megjelent egy apáca, aki ruhákat hozott, letette őket egy székre, és távozott. A főnöknő azt mondta, Szüzán nővér, vetkezzék le, és vegye fel ezeket a ruhákat. Jelenlétében öltöztem át, és ő minden mozdulatomra figyelt. Az a nővér, aki a ruhákat hozta, az ajtónál várakozott, és bejött, hogy elvegye az én öltözetemet. A főnök asszony pedig vele távozott. Senki sem mondta meg, mire való mindez, és én se kérdeztem. De ez alatt cellámat teljesen felforgatták. Szétfejtették a párnámat, a matracokat, mindent elmozdítottak helyéről, amit csak lehetett. Minden lépésemet követték. Elmentek a gyóntatószékhez, a templomba, a kertbe, a kúthoz, a kőpadhoz. Láttam a nagy kutatás egy részét, a többit pedig sejtettem. Nem találtak semmit, de meg voltak győződve, hogy van valami titkolni való. Napokon át kémleltek, mindenövé eljöttek utána, mindent átnéztek, de hiába. Végre is a főnök asszony látta, hogy csak is tőlem tudhatja meg az igazságot. Egy napon belépett a cellámba, és azt mondta, Szüzán nővér, önnek sok hibája van, de nem hazudik. Mondja meg tehát nekem az igazat, mit csinált azzal a sok papírossal, amit adtam önnek? Megmondtam, asszonyom. Az lehetetlen, mert csak egy percig tartózkodott a gyóntatószékben, holott igen nagy mennyiségű papírt kért tőlem. Ez igaz. Mit tett tehát vele, amit mondtam önnek? Nos, akkor esküdjék meg a szent engedelmességre, amit Istennek fogadott, hogy igaz, és akkor a látszat ellenére elhiszem. Asszonyom, nincs jogában, hogy esküt kérjen tőlem jelentéktelen dologban, és nekem nincs jogom megesküdnöm, nem tehetem. Becsap Szüzán nővér, és nem tudja, milyen következményekkel járhat cselekedete. Mit tett a tőlem kapott papírral? Már megmondtam. Hol a papír? Már nincs nálam. Hova tette? Oda, ahova az ilyen papírt teszi az ember, ha már használat után nincs rá szüksége. Esküdjön meg a szent engedelmességre, hogy az egész papírt arra használta, hogy leírja a gyónását, hogy nincs meg többé. Asszonyom, ismétlem, lévén, hogy ez a második dolog nem fontosabb az elsőnél, nem áll módomban megesküdni. Esküdjék, vagy nem fogok esküdni. Nem? Nem, asszonyom. Tehát bűnös. Miért lennék bűnös? Mindenre képesnek tartom önt. Dicsérte azt, aki az elődöm volt, csak hogy engem kisebbítsen. Megveti azokat a szokásokat és szabályokat, amelyeket ő elvetett, és én visszaállítottam. Fellázította az egész zárdát, megsértette a szabályokat, széthúzást szított, elhanyagolta kötelességeit, és kényszerített arra, hogy megbüntessem azokkal együtt, akiket megszédített. És ez esik leginkább nehezemre. A legkeményebb módszereket alkalmazhattam volna ön ellen, de reméltem, hogy ha kímélem, belátja hibáit. Újra hivatásának szellemében fog élni, és visszatér hozzám. Nem tette. Valami motoszkál a fejében, ami nincs rendjén. Valamit tervez. A rend érdekében tudnom kell, hogy mit, és meg is fogom tudni, biztosítom róla. Szüzán nővér, mondja meg az igazat. Már megmondtam. Jó. Elmegyek. De jaj, ha visszatérek. Nem. Leülök, és még néhány percet adok a gondolkodásra. Ha azok a papírok még megvannak, nincsenek már nálam. Nem esküszik meg rá, hogy csak a gyónását írta rájuk? Nem tehetem. egy pillanatig csendben maradt, aztán kiment és visszatért négy kedveltjével, akik úgy látszott, magukon kívül vannak a dütől. Lábuk elé vetettem magamat, és kíméletet kértem, de mindegyre kiabáltak. Csak semmi kímélet, asszonyunk, ne engedje meghatni magát, vagy ideadja a papírjait, vagy zárkába vele! Átkaroltam a térdüket, és nevükön szólítva őket, könyörögtem hozzájuk. Ágnes nővér, Júlia nővér, mit vétettem ellenetek? Miért lázítjátok főnökasszonyomat ellenem? Vajon én így tettem-e? Hányszor könyörögtem értetek, de erre nem emlékeztek már, ugye? Ti hibásak voltatok akkor, én ártatlan vagyok. A főnökasszony mozdulatlanul nézett rám, majd azt mondta... Boldogtalan, vagy ideadod az írásaidat, vagy megmondod, mit tartalmaznak. Asszonyom, mondták az apácák, ne kérje tőle többé, ön túl jó hozzá, nem ismeri őt, hajthatatlan lélek, aki csak végső eszközökkel törhető meg. És ő maga az, aki önt erre kényszeríti, legyen hát meg az akarata. Kedves anyám, mondtam, nem tettem semmi olyat, ami Istent vagy embert megbántana, erre esküszöm. Nem ezt az esküt várom öntől. Biztosan valami feliratot írt ellenünk, a vikáriusnak vagy az érseknek. Ki tudja, milyen rossz színben tüntette fel a rendet. A rosszat könnyen elhiszik. Jó lesz megfékezni ezt a teremtést, asszonyom, ha nem akarja, hogy ártson nekünk. A főnöknő hozzátette, láthatja az, Huzan nővér. Hirtelen felkeltem, és azt mondtam. Látom, asszonyom, tudom, hogy elvesztem, de egy perccel később vagy előbb, mindegy már, tegyem velem, amit akar. Hallgasson dühöngésükre, cselekedjék igazságtalanul. Ezzel oda nyújtottam karomat nekik. Társai rám betették magukat, letépték fájtlamat, és szemérmetesség nélkül levetkőztettek. Keblemben megtalálták régi főnököm képét, megragadták, könyörögtem, hogy még egyszer megcsókolhassam. De elvették. Oda dobtak nekem egy inget, elvették harisnyámat is, zsákkal takartak be, így vezettek födetlen fejjel és mezít lába folyosókon. Segítségét kiáltottam, de megkondították a harangot, amely mindenkinek megtiltotta, hogy celláját elhagyja. Az éghez könyörögtem, a földre vetettem magamat, de továbbon szóltak. Mire leérkeztem a lépcsőkön, lábam vérzett, olyan állapotban voltam, hogy kőszívű ember is megszállhatott volna. Ez alatt kinyitották a föld alatti sötét zárka ajtaját, és egy nedves, félig rohadt gyékény takaróra dobtak. Vizes korsót és egy darab fekete kenyeret találtam a cellában néhány durva edénnyel. A takaró összehajtott vége volt a párnám, egy koponya és egy feszület, minden berendezési tárgy. Első indulatomban meg akartam ölni magamat, kezemmel folytogattam magam, fogammal széttéptem ruhámat, rettenetesen üvöltöttem, mint valami vadállat, fejemet vertem a falba, míg a vér elborított, minden áron meg akartam halni, míg erőm el nem hagyott, és ez nem sokára bekövetkezett. 3 napig hagytak ott. Azt hittem, örökre ott maradok. Minden reggel bejött hozzám egyik kínzom, és ezt mondta, ha engedelmeskedik főnök asszonyunknak, kiszabadulhat innen. Nem tettem semmit, nem értem, mit akarnak tőlem. Ó, Clementina nővér, van Isten! A 3. napon este 9 óra felé kinyílt az ajtó, és megjelentek ugyanazok az apácák, akik idehoztak. Dicsérték főnöknünk jóságát, és közölték, hogy megkegyelmezett nekem, és szabadon bocsát. Késő, mondtam, hagyjatok itt, meg akarok halni. De ők felszedtek, és visszavittek cellámba, ahol a főnöknő várt rám. Megkérdeztem Istent, mit tegyek, mondta. Meglágyított a szívemet, azt akarja, hogy megkegyelmezzek. Engedelmeskedem, térdeljen le, és kérje bocsánatát. Letérdeltem, és azt mondtam, úgy kérlek, Istenem, bocsásd meg bűneimet, mint ahogy te kérted a kereszten bűneim bocsánatát. Micsoda gő, kiáltották. Jézussal hasonlítja össze magát, minket meg a zsidókhoz hasonlít, akik megfeszítették. Ne engem nézzetek, feleltem, magatokat nézzétek, és ítéljetek. Ez nem minden, mondta a főnöknő. Esküdjék meg a szent engedelmességre, hogy sohasem fogja elmondani senkinek, ami történt. Igen rossz lehet, amit velem tett, hogy ilyen esküt akar kivenni belőlem. Senki sem fogja soha megtudni, kivéve az ön lelkiismeretét. Erre esküszöm. Esküszik? Igen, esküszöm. Akkor levették rólam a ruhákat, amelyeket tőlük kaptam, és visszaadták régi öltözetemet. Megfáztam a börtönben, súlyosan megbetegedtem. Egész testem össze volt törve, napok óta semmit sem ettem, kivéve egy kis kenyeret és néhány csepp vizet. Azt hittem, ez lesz az utolsó üldöztetésem. De az ilyen megrázkódtatások pillanatnyi visszahatása mutatja csak, mennyi erőt ad a természet a fiatal szervezetnek. Rövid idő múlva magamhoz tértem, és mikor felkeltem, mindenki azt hitte, hogy csak beteg voltam. Újra végeztem gyakorlataimat, és elfogadtam helyemet a templomban. De nem felejtettem el iratomat és a fiatal apácát, akinek átadtam. Biztos voltam benne, hogy nem élt vissza bizalmammal, de attól tartottam, hogy a rábízott titok megzavarja a lelke nyugalmát. Néhány nappal rabságom után, és ugyanabban a pillanatban, amikor átadtam volt neki, vagyis amikor letérdelt, majd egymáshoz simulva eltűntünk a templompadokban, éreztem, hogy valaki óvatosan meghúzza a ruhámat, és társnőm egy cédulát csúsztat a kezembe, amelyen csupán ennyi áll. Hogy aggódtam, érted? De mit tegyek a rettenetes papírral, melyet átadtál? Gyorsan elolvastam a cédulát, és lenyeltem. Mindez a nagy bőjt kezdetén történt. Ilyenkor a kíváncsiság Párizs jó és rossz társaságát Longchamp-ba hozza, az énekes misékre. Szép hangom volt, amely nagyjából megmaradt. A zárdákban a legkisebb énekekért is hajlandók áldozatot hozni. Kisé jobban bántak velem, valamivel több szabadságot élveztem, s hozzám engedték azokat a nővéreket, akiket énekre kellett tanítanom. Az, akire rábíztam titkomat, köztük volt. Miközben a kertben sétáltunk, külön váltunk a többiektől, és arra kértem, hogy énekeljen. Mielőtt énekelt, ezt mondtam neki. Sok embert ismersz, és én senkit sem. Semmi szín alatt sem engedném, hogy miattam bajba jussál, inkább meghalnék. Tudom, hogy te, barátnőm, elvesznél, és engem sem mentenél meg, de ezen az áron nem is akarnék megmenekülni. Hagyjuk ezt, felelte, miről van szó? Az iratokat el kellene juttatni egy ügyes ügyvédhez, anélkül, hogy tudná, melyik rendházból jön, és választ kellene kapni rá, amelyet a templomban vagy másút átadna nekem. Igaz, válaszolta. Mi történt a cédulámmal? Légy nyugodt, lenyeltem. Te is nyugodt lehetsz. Elintézem a dolgot. Amit látja, uram, mielőtt ő beszélt, én énekeltem, vagy fordítva. Egész beszélgetésünket ének szó szakította meg. E fiatal teremtés, uram, ma is zárdában van, és boldogsága az ön titoktartásától függ. Ha valaha rájönnének, mennyit segített nekem, nincs az a kínzás, amelyet elnek kellene szenvednie. Nem szeretném, ha miattam zárdába kerülne, akkor inkább magam megyek oda-vissza. Kérem, uram, égesse el ezeket a sorokat, miután tudomásul vette, ami sorsomban érdekelheti. A többit nem érdemes eltenni. Így írtam akkor, de ma sajnos az a leány már nem él, és én egyedül vagyok. Megtartotta szavát, és szokásunk szerint érintkeztünk egymással. Elérkezett a nagy hét, és igen sokan jöttek el Jeremiás síralmaihoz. Elég jól énekeltem, és botrányos tapssal jutalmaztak, mint egy színészt a színpadon. Holott ez templomokban és nagy ünnepeken nem volna szabad. Főként akkor nem, midőn Isten fiának halálát gyászoljuk. Ifjú tanítványaim jól készültek. Akadt köztük, akinek kellemes hangja volt, csak nem mind érzéssel és ízléssel énekelt. Úgy látszott, hogy a közönség szívesen hallgatja őket, és a rend meg volt elégedve fáradozásommal. Bizonyal tudja, uram, hogy nagy csütörtökön a szentséget átviszik a tabernákulum egy különleges pihenőoltárára, és nagy péntek reggelig ott marad. Ez idő alatt az apácák felváltva imádkoznak előtte, és egyenként vagy kettesével mennek szentségimádásra. Egy táblára kiírták azokat, akiket erre a célra beosztottak. Mekkora volt öröm, amikor olvastam, Szüzán nővér és Ursula nővér hajnalban 2-től 3-ig. Ebben az órában a tabernákulum elé térdeltem, társam már ott volt. Egymás mellett helyezkedtünk el az oltár lépcsőin, együtt borultunk le, és együtt imádtuk Istent, körülbelül 1/2 óráig. Ezután fiatal barátnőm kezét nyújtotta felém, és megszorítva az enyémet, azt mondta, talán sohasem lesz többi alkalmunk ilyen sokáig is szabadon beszélgetni. Isten tud a kényszerről, amelyben élünk, és meg fogja bocsátani, hogy a neki szentelt időből elveszünk a magunk részére valamit. Nem olvastam el, amit írtál, de nem nehéz kitalálni, hogy mit tartalmaz. Nem sokára megjön a válasz, de ha ez a felelet felhatalmaz majd, hogy keresztülvitt fogadalmadnak visszavonását, feltétlenül szükséges lesz, hogy meg is beszéld az ügyvéddel a dolgot. Feltétlenül. És ehhez szabadságra lesz szüksége. Igen. Talán felhasználhatod azokat az alkalmakat, amelyeket a mostani helyzet nyújt erre? Gondoltam rá. Tehát megteszed? Majd meglátom. És aztán, ha megkezdődik a pör, kiszolgáltatod magad az egész kolostor düdének. Gondoltál-e már az üldözésre, amely rád vár? Nem lesznek súlyosabbak, mint azok, amelyeket eddig elszenvedtem. Nem tudom. Bocsáss meg, először is nem mernek majd bezárni. Miért ne? Mert akkor már a törvény oltalmat leszek. Gyakran meg kell jelennem, úgy szóval a kolostor és a világ között lebegek majd. Nyitva lesz a szám, szabadon panaszkodhatom. Mindjárt tanúskodhatnak mellettem, nem mernek majd olyat tenni, mivel vádolhatom őket, hiszen a saját ügyét senki sem akarja elrontani. Az volna jó, ha rosszul bánnának velem, de meglátja épp ellenkezőleg. Ők fognak könyörögni, ne ártsak az Árdával együtt magamnak is. Talán meg is fenyegetnek, és ha majd látják, hogy szelítséggel és szép szóval nem érnek célt, erőszakot alkalmaznak. Szinte hihetetlen, hogy ennyire gyűlölöd azt a hivatást, amelyet hogy pontosan és könnyen töltesz be. Mindig éreztem ezt az ellenszenvet kicsi korom óta, és sohasem fogok megváltozni. Végül is rossz apáca lennék, jobb, ha nem várom be ezt a pillanatot. És ha szerencsétlenségedre mégsem sikerül a terv, akkor kérni fogom áthelyezésemet egy másik zárdába, vagy meghalok itt. De az ember soká szenved, mielőtt meghalna. Ó, kedves barátnőm, elszántságod megdöbbent. Egyformán félek attól, hogy fogadalmat visszavonod, és attól is, hogy ezt nem teheted meg. Mert ha sikerül, mi lesz belőled? Mit kezd el kinn a nagyvilágban? Szép arcod, eszed, tehetséged van, de azt mondják, hogy erényes nő semmit sem érhet el ezekkel. És tudom, hogy te sohasem fogsz letérni az erény útjáról. Igazságos vagy velem, de nem az erénnyel szemben. Csak az erényre számítok, mert minél ritkább az emberek között, annál inkább lehet rá számítani. Igen, dicsérik az emberi erény, de semmit sem tesznek érte. Mégis az erény bátorít és támogat tervemben. Bármit is vetnek majd szememre, tisztelni fogják erkölcseimet. Nem mondhatják, mint a legtöbb hasonló esetben, hogy valami titkos szenvedély miatt lázadozom állapotom ellen. Nem látok és nem ismerek senkit sem. Szabad szeretnék lenni, mert nem önként áldoztam fel szabadságomat. Olvastam, amit írtam? Nem. Kinyitottam a csomagot, amelyet adtál, mert nem volt rajta cím, és azt hittem nekem szól, de már az első soroknál észrevettem, hogy tévedtem, és nem olvastam tovább. Milyen jól tetted, hogy nekem adtad át. Egy pillanattal később megtalálták volna a ruháid alatt. De nem sokára lejár a mi óránk, boruljunk a földre, hogy azok, akik leváltani jönnek, az előírt helyzetben találjanak bennünket. Kérd Istent, hogy világosítson meg és vezessen. Én is imámba foglalom a nevedet. Lelkem egy kicsit megkönnyebbült. Társam állva imádkozott, én leborultam, és homlokomat az oltár alsó lépcsőjére támaszkodva, mindkét karomat a felsőbb lépcsőfokokra fektettem. Nem emlékszem, hogy valaha is több áhítattal fordultam volna Istenhez. Szívem erősen vert, egy pillanatra mindent elfelejtettem, ami körülöttem volt. Nem tudom, meddig maradtam ebben a helyzetben. Úgy látszik azonban igen megható látvány lehettem, mind társam, mind az utánunk következő két apáca szemében. Amikor felkeltem, azt hittem egyedül vagyok, de tévedtem, mert mindhárman mögöttem álltak és sírtak. Nem mertek félbeszakítani, megvárták, míg magamtól felébredek, abból az elragadtatott állapotból, amelyben találtak. És amint feléjük fordultam, arcom úgy látszik igen átszellemült lehetett, mert később azt mondták, hogy régi apáca főnök nőnkre hasonlítottam. Azokban a pillanatokban volt hozzám hasonló, amikor megrigasztalt bennünket, és ők most, hogy megpillantottak, ugyanolyan borzongást éreztek, mint annak idején. Ha csak egy kissé hajlottam volna a fanatizmusra vagy képmutatásra, és szerepet kívántam volna játszani a kolostorban, kétségtelenül sikerült volna. Lelkem könnyen lobban lángra, könnyen rajongok, és könnyen elérzékenyülök. Jó főnököm sokszor mondta, amikor megcsókolt, hogy Istent nálam senki sem tudná jobban szeretni, és hogy nekem hús és vér szívem van, míg a többieké kő. Valóban igen fogékony voltam elragadtatása iránt, így gyakran megtörtént, hogy ha hangosan imádkozott, átvettem a szót, és követtem gondolatainak fonalát. Olyannyira, hogy mint egy belső sugallatra kimondtam azt, amit ő maga akart mondani. Míg a többiek csendben hallgatták, vagy követték, én szavába vágtam, megelőztem, vagy vele együtt beszéltem. soká megőriztem benyomásait lelkemben, és úgy látszik, valamit visszaadtam belőle neki, mert ha igaz volt, hogy másokon észre lehet venni, ha beszéltek vele, ő rajta viszont az látszott meg, ha én velem beszélgetett. De mit jelent mindez, ha nincs hozzá elhivatottság? Miután elérkeztünk óránk végére, átadtuk az imádkozás feladatát azoknak, akik utánunk következtek. Mielőtt elváltunk, gyöngéden megcsókoltuk egymást ifjú társammal. A pihenőoltár előtti jelenet feltűnést keltett az árdában. Vegyük még hozzá a nagypénteki lamentáció sikerét, amikor énekeltem és orgonáltam és tapsokat kaptam. Ó, milyen bolondosak az apácák! Minden erőfeszítés nélkül kibékültem mindenkivel. Mindenki kedvemet kereste, legelsőnek a főnökasszony. Néhány világi személy is meg akart ismerni, és mindez előnyösebb volt terveimre, hogy sem elutasítottam volna. Az elnök, Madame de Soubise, és sok más előkelőség, barátok, papok, katonák, hivatalnokok, templomjáró és társaságbeli nők, és köztük azok a szeleburdiak, akiket önök piperkőz udvaroncoknak neveznek. De nem sokára elbúcsúztam ettől a társaságtól. Igyekeztem csak olyanokkal érintkezni, akikkel való találkozásomat senki sem vethette szememre. A többit átengedtem a kevésbé aggályos apácáknak. Elfelejtettem közölni, hogy irántam való jó akaratok első jeleként visszaadták cellámat. Volt annyi bátorságom, hogy visszamertem kérni régi főnökasszonyunk képét, és nem volt merszük megtagadni tőlem, és most újra szívemen viselem, és mindaddig ott is marad, amíg meg nem halok. Minden reggel első gondolatom Isten, azután ő. Amikor imádkozni akarok, és úgy érzem, hogy érzéketlen a lelkem, leveszem nyakamról a kis láncot, magam elé teszem, és addig nézem, amíg felgyúlok. Kár, hogy nem ismertük azokat a szenteket, akiknek képét imádni szoktuk. Bizonyára sokkal nagyobb benyomást tettek volna ránk, és nem lennénk olyan hidegek, amikor lábuknál térdelünk, mint így. Megkaptam a választ iratomra, Manúri írta, és a válasz nem volt sem kedvező, sem kedvezőtlen. Mielőtt erről az ügyről véleményt adna, egész sor felvilágosítást kért, amelyet csak személyesen lehetett volna megadni. Megneveztem magam, és meghívtam Manúri urat Lonsamba. Az eféle urak nehezen mozdíthatók meg, de mégis eljött. Sokáig beszélgettünk, és megállapodtunk abban, hogyan fog levélben kérdéseket intézni hozzám, és én hogyan fogok válaszolni. Ezentúl minden időmet arra fordítottam, hogy kedvező hangulatot és érdeklődést keltsek magam iránt, és hogy embereket nyerjek meg ügyemnek, elmondtam, mennyit szenvedtem az első zárdában és otthon az itteni kínzásokat, Saint-Marie-beli botrányomat és Longchamp-beli élményeimet, a beöltöztetést, a fogadalmat, és hogy milyen kegyetlenül bántak velem aztán. Sajnáltak és felajánlották segítségüket. Kértem, hogy tegyék el jó akaratú segítőkészségüket arra az időre, amikor majd szükségem lesz rá, anélkül, hogy megmondtam volna, mire gondolok. Az áldából semmit sem tudtak meg. Rómából megkaptam rá az engedélyt, hogy perorvos javaslattal éljek fogadalmam ügyében. Ugyanakkor, amikor ettől teljes biztonságban érezhettük magunkat, megindult az eljárás. Képzeleti mekkora volt a főnöknöm meglepetése, mikor Simone Suzanne nővér nevében bejelentették neki a fogadalom elleni fellebbezést és a kérelmet, hogy levethessem egyházi ruhámat, és elhagyhassam az árdát, amikor nekem úgy tetszik. Előre láttam, hogy sokfelé ellenállásra fogok bukkanni. A törvény a rendház sógoraim és nővéreim részéről, akik egész vagyonunkat örökölték. Ha szabad vagyok, esetleg részt kérhetek belőle. Írtam nővéreimnek, könyörögtem nekik, hogy ne gördítsenek akadályokat utamba, hivatkoztam lelkiismeretükre, és az ellenem alkalmazott kényszerre, és felajánlottam, hogy hivatalos okirattal mondok le anyám és apám után minden jussomról. Mindent megkíséreltem, hogy megmagyarázzam nekik, hogy nem érdekből, sem valamilyen szenvedély miatt akarom elhagyni a zárdát. Nem vártam tőlük semmiféle nagy lelkűséget. Tudtam, hogy az az ígéret, amelyet zárdai életem idején tettem, elveszti érvényét, és ki tudja, kiszabadulásom után hajlandó leszek-e megújítani, vagy elfogadják-e majd a javaslataimat. Vajon menedék és vagyon nélkül hagyják-e testvérüket? Ha továbbra is ők élvezik az én jussomat, mit fog elszólni a világ? És a kenyeret kér majd tőlük a testvér. Vissza lehet-e utasítani? És ha esetleg férhez megy, miféle ember lesz a férje? Esetleg még gyermekei is lehetnek. Nem, e kísérletet minden áron meg kell akadályozni. Így beszéltek, és így is cselekedtek. Alig kapta meg főnöknőm a hivatalos iratot, rohant a cellámba. Hogyan? Szüzan nővér. Ön el akar hagyni bennünket? Igen, asszonyom. Fellebbezni fog fogadalma ellen? Igen, asszonyom. Tehát nem önszántából tette, nem. De ki kényszerítette erre? Mindenki. Édesapja? Igen. Édesanyja? Igen, ő is. De miért nem tagadta meg az oltár előtt a fogadalomtételt? Oly kevéssé voltam magamnál, hogy arra sem emlékszem, hogy történt a dolog. Hogy beszélhet így? Az igazat mondom. Hogyan? Nem hallottam, amit a pap azt kérdezte? Simonen Szüzan nővér, engedelmességet, szüzességet és szegénységet fogad-e Istennek? Nem emlékszem erre. És nem felelte igennel? Erre sem emlékszem. Azt hiszi, mindezt elhiszik majd az emberek? Akár hisznek, akár nem, a tények megmaradnak. Kedves gyermekem, ha ilyen ürügyek hitelre találnának, képzelje el, mennyire visszaélnének velük. Ön meggondolatlanul adta be kérését, mert a bosszú érzése vezette félre azoknak a büntetéseknek az emléke, amelyeket kénytelen voltam önre mérni. Azt hitte, ennyi elég ahhoz, hogy fogadalma alól feloldják, de téved. Ez sem Isten, sem az emberek előtt nem teheti. Gondoljon arra, hogy a hamis eskü minden bűnök között a legsúlyosabb, és hogy lelkében már elkövette, és most készül a valóságban is elkövetni. Nem leszek esküszegő, mert semmit sem fogadtam meg. Hát nem tettük jóvá a bántalmakat? Nem ezek vittek erre a lépésre, hanem hivatástudatom hiánya és kikényszerített fogadalmam. Ha nem érezte ezeket magában, miért nem szólt, míg volt erre idő? Mire való lett volna? Miért nem maradt olyan álhatatos, mint Szent Merében? Az álhatatosság nem tőlünk függ. Első ízben kitartottam, másodszor ostoba voltam. Miért nem hivatott ügyvédet? Miért nem tiltakozott? Volt 24 órája a meggondolásra. Semmit sem tudtam ezekről a formalitásokról, de ha tudtam volna is, vajon használhattam volna őket? Hiszen ön is tudja, asszonyom, hogy csak nem öntudatlan voltam. Ha önt megkérdeznék, megesküdnék rá, hogy szellemi képességem teljes birtokában voltam? Meg? Akkor ön tenne hamis esküt, nem én, asszonyom. Gyermekem, oktalan feltűnést fog kelteni. Térjen vissza közénk, saját érdekében könyörgök önnek, és a kolostor érdekében is. Az ilyen ügyeket botrányos viták szokták követni. Nem én leszek az oka. De a világi emberek rosszak. A legsötétebb dolgokat fogják feltételezni önről, szívéről, lelkéről, elkölcséről, azt fogják hinni, ami nekik tetszik. De miért nem beszél velem őszintén? Ha van valami titkos panasza, bizonyára akad rá orvosság. Egész életemben elégedetlen voltam, vagyok és leszek hivatásommal. Talán a kísértő, aki mindig itt jár közöttünk, a vesztünkre. Ő környékezte meg. Most kihasználja azt a túlzott szabadságot, amelyet utóbbi időben adtunk önnek, és valami gyászos szenvedét ébresztett önben? Nem, asszonyom. Tudja, hogy sohasem esküszöm könnyelműen, de esküszöm Istenre, hogy szívem ártatlan, és sohasem ismertem semmiféle szégyenletes érzelmet. Felfoghatatlan. Pedig semmit sem könnyebb felfogni. A jellemek különbözők. Az enyém más, mint az öné. Ön szereti a kolostori életet, én gyűlölöm. Önnek megadta Isten a hivatáshoz szükséges kegyelmet. Tőlem megtagadta. Ön el lenne veszve a világban, és itt találja meg üdvét. Én itt veszek el, és remélem, hogy a világ megment engem. Rossz apáca vagyok, és az is maradok. De miért? Senki sem teljesíti jobban kötelességeit, mint ön. Igen, de nehezen és nem szívesen teszem. Annál nagyobb az érdeme. Senki sem tudhatja jobban nálam, hogy mit érdemlek, és be kell vallanom. Annak ellenére, hogy mindennek alávetem magam, nincs benne semmi érdemem. Belefáradtam abba, hogy álszent legyek, és hogy azzal, amivel a többiek lelküket mentik, önmagamat utáljam meg, és vessem kárhozatra. Egy szóval, asszonyom, csak az az igazi apáca, aki szereti a visszavonultságot. És akkor is itt maradna, ha nem lenne rács és zár az ajtókon, és falak, amelyek visszatartják. Igen sok hiányzik ahhoz, hogy közülük való legyek. Testem itt van, de a szívem nincs jelen, odakint él, és ha a halál vagy az örökös fogság közt kellene választanom, nem haboznék a halált követni. Íme, ezt érzem. Tehát lelkiismert furdalás nélkül levetni ezeket a ruhákat, ezt a fátlat, amely Krisztusnak adta önt? Igen, asszonyom, miután meggondolás és szabad elhatározás nélkül vettem fel őket. Igyekeztem szelíden válaszolni, bár szívem nem ezt sugallta. Inkább azt mondta, ó, miért nem téphetem le, és miért nem dobhatom el magamtól már is ezt a ruhát. Válaszom megdöbbentette, elsápadt, szólni akart még, de Ajka reszketett, nem tudta, mit kellene mondania. Nagy léptekkel fel alá jártam cellámban, amíg ő felkiáltott. Szent Isten! Mit fognak mondani a nővérek? Ó, Jézusom, nézz rá könyörületes szemmel! Szüzán nővér! Asszonyom, tehát mégis így határozott? Azt akarja, hogy becstelennek nevezzenek bennünket? Nyilvános botrányt és petykát akar? És önmagát is elkívánja veszteni? Ki akarok innen szabadulni? De ha csak a zárda ellen van kifogása, a zárda feladatom és fogadalmam ellen, sem itt, sem máshol nem akarok fogoly lenni. Gyermekem, téged a démon szállt meg, ő izgat ilyen beszédekre, bizonyára csak ő, szörnyű állapotban vagy. Végignéztem magamon, valóban ruhám rendetlen volt, melfájtlan majdnem fordítva lógott rajtam, és csak nem vállamra esett a főkötő. Elegem volt ennek a gonosz álnokúr édes kis nőnek a szavaiból, és dühösen azt mondtam neki, asszonyom, nem kívánom többé hordani ezeket a ruhákat, semmi szín alatt. Közben igyekeztem rendbehozni a fájtlamat, de a kezem reszketett, és minél inkább igyekeztem, annál jobban összeziláltam. Végül magamon kívül megragadtam, letéptem magamról, ledobtam a földre is, és úgy álltam a főnöknőm előtt, homlokomon a szalaggal, szétszólt hajjal. Közben ő, nem tudván maradjon-e vagy menjen, ide-oda futkosott, és ezt mondta, ó Jézusom, megszállott, bizonyára megszállott, és a képmutató még keresztet is vetett olvasójával. Hamarosan összeszedtem magam, éreztem, hogy viselkedésem illetlen és oktalan. Felvettem fájtlamat, és elrendeztem, azután feléje fordulva azt mondtam. Nem vagyok sem bolond, sem megszállott. Szégyellem kitörésemet, és bocsánatot kérek érte. De ítélje meg ebből is, mennyire nem nekem való az apáca élet. És milyen jogos, ha ki akarom vonni magam alóla, mihet lehet. De a főnök asszony nem hallgatott rám, és egyre ismételtem, mit fog szólni a világ, és mit mondanak majd az apácák. Asszonyom, feleltem, ha el akarja kerülni a botrányt, van rá mód. Én nem futok hozományom után, semmit sem kérek, csak szabadságomat. Nem mondom, hogy nyissa ki nekem a kaput, csak arra kérem, gondoskodjék róla, hogy ma, holnap vagy később hanyagul őrizzék, és szökésemet a lehető legkésőbben vegyék észre. Boldogtalan, mit merészel nekem javasolni? Csak tanács ez, amelyet jó és bölcs főnök asszonyomnak mindazoknál gyakorolni kellene, akiknek az árda börtön. Számomra ezerszer rosszabb börtön, mint azoknak, akik bűnösök, vagy kiszabadulok innen, vagy belepusztulok. Asszonyom, mondtam komoly hangon, és bátran szemébe néztem, hallgasson rám. Ha nem sikerül törvényes úton visszakapni szabadságomat, akkor a kétségbeesés, amely megszállt máskor is. Van kiút, vannak ablakok, vannak falak, és vannak ruháim, amelyeket el lehet szaggatni, van kezem, amelyet használhatok. Megálljon, szerencsétlen, hát szinte remegek, képes lenne. Igen, képes lennék rá, de ha nem tudnék ilyen gyorsan végezni magammal, visszautasítom az ételt és italt, mert ehhez van jogunk. Van hozzá bátorságom, hiszen tudja, hogy ebben nincs nálam hiány. Annyi, hogy elég nem csak a halálhoz, hanem még ehhez az élethez is. Akkor képzelje majd el, hogyha egykor Isten ítélő széke elé áll, vajon ki lesz bűnösebb, a főnök asszony, vagy az apáca? Asszonyom, nem kérek semmit, és sohasem fogok semmit sem kérni a rendtől, de kímélje meg ettől a bűnös tettől, és kímélje meg önmagát is a hosszú lelkismert furdalástól. Igyekezzünk megegyezni. Mire gondol, Szüzán nővér, hogy elhanyagoljam legfontosabb kötelességemet? Kezet nyújtsak a bűnhöz, és részt vegyek a szentségtörésben? Az igazi szentségtörést én követem el, asszonyom, naponta, amikor megvetéssel megszentségtelenítem a megszentelt ruhát, amelyet hordok. Vegye le őket róla, méltatlan vagyok rájuk. Kerestessenek nekem a faluban akármilyen szegény paraszti rongyot, és hagyják nyitva a kaput. És hová menne, ahol boldogabb lenne? Nem tudom, de ahol Isten nem helyesli jelenlétünket, ott vagyunk a legrosszabb helyen. És én tudom, hogy ő nem akar engem itt tartani. Hiszen nincs semmije, igaz, de nem a szükségtől félek legjobban. Féljen az erkőstelenségtől, amelyben a nyomor döntheti. Múltam felel jövőmért. Ha a bűnre akartam volna hallgatni, szabad lehetnék. de én vagy a törvény, vagy az ön segítségével akarok innen kijutni. Választhat. A beszélgetés soká tartott. Ha visszaemlékezem rá, elpirulok a ma nevetséges és tapintatlan dolgok miatt, amelyeket mondtam és tettem. De késő volt már. A főnökasszony még mindig a világ és a nővérek megbotránkozásáról kiáltozott, amikor a misére hívó harangszó szétválasztott bennünket. Mikor elhagyott, ezt mondta: Szüzán nővér, ön most templomba megy, kérje Istent, hajlítsa meg lelkét, és adja vissza önnek hivatása szeretetét. Hallgasson lelkismeretére, és higgyen neki, lehetetlen, ha megkérdezi, hogy szemrehányásokat ne tegyen önnek. Felmentem az énektől. Csak nem egyszerre mentünk le, a mise befejeződött, és amikor a nővérek éppen el akartak széledni, a főnökasszony breviáriumára kopogott, és megállította őket. Nővéreim, mondotta, arra kérlek benneteket, boruljatok le az oltár előtt, és könyörögjetek Isten kegyelméért egyik társatok számára, akit elhagyott az Úr, akinek immár nem felel meg hivatása és a vallás szerinti élet, és aki azon a ponton van, hogy szentségtörést kövessen el Isten és szégyenletes cselekedetet az emberek előtt. Az általános meglepetés leírhatatlan volt. Egy pillanatig, anélkül, hogy megmozdult volna, mindenki kutatva nézett szomszédjára, hát ha annak zavarából kitalálja, ki a bűnös. Mindnyájan leborultak és csendben imádkoztak. Húzamosabb idő után a főnökasszony a Veni Creatort intonálta halkan, és mindannyian halkan folytatták. Azután másodszori csend után a főnöknő padján kopogott, és mind kimentek. Képzeleti mekkora találgatás indult meg a közösségben. Ki lehet, ki nem lehet, mit tehetett, vagy mit akar tenni? De a találgatás nem sokáig tartott. Fellebbezési szándékom kezdett kitudódni. Állandóan látogatóim jöttek. Egyesek szemrehányásokat tettek, mások tanácsokat adtak. Voltak, akik helyeseltek, akadtak, akik megvetettek. Egyetlen mód, hogy megmagyarázzam nekik viselkedésemet, az volt, hogy szüleim magatartásáról beszéljek. Elgondolhatja, mennyire kellett magamon uralkodnom ezen a ponton. Alig néhány ember maradt őszinte barátom, meg Manúri úr, aki vállalta ügyemet, és akivel egészen őszintén beszélhettem. Amikor féltem a kínzásoktól, eszembe jutott a föld alatti börtön, ahová már egyszer elhurcoltak, s amely rettenetes maradt emlékezetemben, hiszen ismertem az apácák szörnyű féktelenségét. Manúri úr, akivel közöltem félelmemet, ezt mondta: nem kerülhet el minden szenvedést, hiszen ezt nem is várhatta. De erősítse meg lelkét az a tudat, hogy van rá remény. Hamarosan véget érnek kínjai. Ami a föld alatti börtönt illeti, ígérem, hogy oda soha se kerül többé, ez már az én dolgom. És valóban néhány nappal később parancsot hozott a főnökasszonynak, hogy valahányszor erre kéri, engem láthasson. Másnap mise után még egyszer a közösség nyilvános imáiba ajánlottak, halkan imádkoztak, és halkan ugyanazt az egyházi dalt énekelték, amelyet előtte való napon. Ugyanezt történt a harmadik napon is, azzal a különbséggel, hogy engem egyedül a szentély közepére állítottak, és a haldoklók imáit mondatták el. A szentek litániájával együtt, amelynek refrénje: Ora pro ea. Negyedik nap a főnökasszony különös jelleméhez méltó komédiát rendezett. Mise végeztével le kellett feküdnöm egy ravatalra, a kórus közepén égő gyertyákat és szentelt víztartót helyeztek mellém, letakartak szemfedővel, és elmondták a halottak miséjét. Kivenőfélben minden apáca meghintett szentelt vízzel, és egy requiescatin pácet mondott fölöttem. Ismerni kell az árdák nyelvét, hogy az ebben foglalt fenyegetést megértse az ember. Két apáca felemelte a szemfedőt, eloltotta a gyertyákat, és ott hagytak bőrigázva a szentelt víztől, amelyet alattomosan rocsoltak rám. Ruháim rajtam száradtak meg, mert nem volt váltóruhám. Ezt a kínzást másik követte. Az apácák összegyűltek, mindenki úgy tekintett rám, mint valami elkárhozottra. Apostatának minősítettek, és engedetlenség bűnével vádoltak minden apácát, ha velem beszélt, segített, vagy megközelített. Még hozzá nyúlniuk sem volt szabad azokhoz a dolgokhoz, amelyeket én megérintettem. Mindezeket a parancsokat a legszigorúbban keresztül vitték. Folyosóink szűkek voltak, két személy alig tudott egymás mellett elférni. Ha végigmentem rajtuk és találkoztam egy apácával, az vagy visszafordult, vagy a falhoz lapult, összeszedve ruháját és fájt lát, hogy hozzám ne érjen. Ha valamit át kellett adnom, letettem a földre, és csak ruhával fogták meg, amit pedig ők adtak nekem, azt odadobták. Ha a szerencsétlenségére valaki hozzám ért, beszennyezetnek érezte magát, és azonnal gyónni sietett, vagy bűnbocsánatot kért a főnökasszonytól. Mondták, hogy a hízelgés alacsony rendű és gyáva dolog, de sokkal inkább kegyetlen és lelleményes akkor, amikor kínzások kitalálásával akar tetszést aratni. Hányszor emlékeztem az angyali démoni nővér szavára, de körülöttem élő, szelíd, engedelmes, ártatlan teremtések között, gyermekem, alig akad egy, akiből nem csinálhatok vadállatot. Különös színváltozás ez, és a reáváró hajlandóság annál nagyobb, minél ifjabban zárták be őket celláinkba, minél kevésbé ismerik az emberi társadalmat. Ugye csodálkozik? Isten óvja meg tőle, hogy megtudja, milyen igaz, amit mondok. Szüzen nővér, az a jó apáca, aki valami nagy bűnt akar levezekelni a kolostorokban. Minden foglalkozástól eltiltottak. A templomban a mellettem lévő két hely üresen maradt. A refektóriumban egyedül ültem az asztalnál, de nem tálaltak nekem, úgyhogy a konyhába kellett mennem, hogy adagomat elkérjem. Első ízben a konyhanővér rám kiáltott, be ne jöjjön, menjen távolabb! Engedelmeskedtem. Mit akar? Ennivalót. Ennivalót? Nem vagy méltó rá, hogy éj! Néha visszafordultam, és egész nap semmit sem ettem. Néha ott maradtam, mire a küszöbre dobtak nekem olyan ételeket, amelyeket állatoknak is szégyeltek volna adni. Sírva felszedtem őket, és elmentem. Ha néha utolsónak értem le a kórusba, az ajtót zárva találtam. Ott érdepeltem, és így vártam meg a mise végét. Ha a kertben voltak, visszatértem cellámba. De erőm lassanként elhagyott. A kevés és rossz élelem következtében, vagy még inkább az embertelenségek és kínzások folytán, amelyeket szakadatlanul szenvedtem. Éreztem, hogy ha fel nem lázadok, nem érem meg pöröm végét. Elhatároztam tehát, hogy beszélek a főnökasszonnyal. Félholt voltam a félelemtől. Mégis halkan bekopogtam az ajtaján. Ő maga nyitott ajtót, de amikor meglátott, több lépésre hátrált, és így kiáltott: apostata, távozz innen! Eltávolodtam. Hátrább! Engedelmeskedtem. Mit akar? Mint hogy sem Isten, sem az emberek halálra nem ítéltek, arra akarom kérni, asszonyom, adjon parancsot, hogy hagyjanak élni. Élni? Ismételte a konyhanővér megérzését. Hát méltó ön erre? Ezt csak Isten tudja, de figyelmeztetem, hogyha ezután is megtagadják tőlem az ételt, kénytelen leszek panaszt tenni azoknál, akik védelmükbe vettek. A kolostort csak tartózkodási helynek tekintem, amíg sorsomról és rendeltetésemről döntenek. Menjen innen, ne fertőzzön meg tekintetével, válaszolta, majd intézkedem. Elmentem, és ő hangosan becsapta ajtaját, de láthatólag mégis rendelkezett, habár ezután sem bántak velem sokkal jobban, és érdemeket szereztek azzal, hogy nem engedelmeskedtek neki. Csak a legdurvább ételt dobták oda nekem, és még azt is hamuval, és mindenféle piszokkal rontották el.